Elérkeztünk a 10 parancsot végig elmélkedő, végig gondoló sorozat utolsó egységéhez. Láttuk azt, hogy egy sajátos fejlődés története volt a 10 parancsnak a zsidó teológián belül. A nagyon fontos szerepet megőrizte, de azért egy idő után rárakódtak a különféle részletkérdések értelmezései, és egyben pedig jobban előtérbe kerültek a zsidó gondolkodásmódban a rituális megközelítések, rituális törvények. Azután láttuk, hogy a keresztény teológiában is egy sajátos fejlődés történeten ment keresztül a 10 parancs, hogy először az első századokban a kereszténység direkt nem nagyon szerepeltette a judaizmustól való távolságtartás okán. Később azután ugye pasztorális, meg szentségtani, kateketikai szempontok miatt mégiscsak a katolikus erkölcsi gondolkodás szívébe került. És ezek után láttuk egyenként a 10 parancsnak a konkrét előírásait félórás elmélkedésekben végig elmélkedve a fontos üzenetet. Hogyha most utólag rátekintünk erre a parancsrendszerre, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy minden közösségben és minden kultúrában valamilyen írott, íratlan szabály, köteg előbb-utóbb megjelent. Közösségi életet nem is lehet élni, csak írott és íratlan törvényeknek, a sok törvénynek az előírásával, illetve ezek megtartásával. A legbanálisabb példa a közlekedés, hogy az a sokféle rendszabály, ami az utazásainkat körülveszi, az tulajdonképpen a közlekedést és a közlekedőket védi. És jó lehet időszakonként ezeket módosítják, azért alapvetően senkinek nem szabad kétségbe vonnia, hogy a szabályokra szükség van. Na most minden kultúrában tehát előbb-utóbb kialakultak ilyen erkölcsi törvényrendszerek, de azért látjuk azt is, hogy a kinyilatkoztatáson kívüli világban ugye ezek általában mindig valamiféle erőfölényre épültek. Tehát az aktuális vezetők a saját érdekeiket az általuk adott törvények által érvényesítették az alattvalók, illetve a legyőzöttek felé. És ennek az is a következménye volt, hogy hatalomváltásnál vagy rezsimváltásnál azért jócskán meg is változtatták az erkölcsi szabályokat. Most a 10 parancs sok ember szemében mégis ilyen tiszteletre méltó, múltat megjelenítő szabályrendszer, valljuk be őszintén. A legtöbb nem gyakorló vallásos ember így gondolkodik. Azt mondják, hogy hát ezekre a törvényekre valamikor szükség volt, ugye, hogy Szent István is ilyen kemény erkölcsi törvényekkel ugye le kellett, hogy szoktassa őseinket a rablásról, meg a gyilkolásról. De valahogyan az van a szemükben az ismerőseinknek, akik így beszélnek, mint hogyha elmegyünk a fegyvermúzeumba, vagy elmegyünk a térképmúzeumba, és akkor ugye rácsodálkozunk, hogy Istenem, ezelőtt 1000 évvel még ilyen fegyverekkel, buzogányokkal lehetett csatákat nyerni. Most már mennyire korszerű fegyverek vannak, hogy ilyen térképekkel lehetett utazni, csodálkozunk rá, és tudjuk, hogy most már milyen csodálatos műholdak alapján kialakított precíz térképeink vannak. Tehát valahogyan úgy néz rá a felvilágosult ember a 10 parancsra, hogy ezek olyan törvények, amelyek valamikor fontosak voltak, tiszteletre méltó módon meg is kell őriznünk az emléküket, de azért az idő már túlhaladt ezeken. Ma már más világ van, és más törvények kell, hogy szabályozzák a modern embernek az életét. Azt is hozzátehetjük ehhez a látásmódhoz, hogy ugye valamiképpen hiányolják az ember szabadságának, vagy az ember autonómiájának a szempontját. Hogy van ez, kérdezik, hogy egy isteni erő ilyen teljes beavatkozással az emberi élet minden részletét meg akarja határozni. Az emberhez valami olyan dolog lenne méltóbb, mondják ők, ami jobban figyelembe veszi az embernek a gondolkodását, adott esetben az ügyességét vagy a ravasságát. Tehát az ember valahogyan az ő elképzelésük szerint ugye hiányzik ebből a törvényrendszerből. Azt kell mondanunk, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és éppen ezért, mert fontosak, nagyon precízen kell látnunk a keresztény gondolkodásnak a válaszait ezekre. Két szinten is tudunk indokolni. Egyrészt, hogy a hiten belül hogyan gondolkodunk, másrészt meg még ezen belül is, hogy a Krisztus hiten belül hogyan kell gondolkodnunk az Isten által adott szabályrendszerről. A hiten belül úgy gondolkodunk, hogy azzal, hogy biztos kinyilatkoztatásbeli adataink alapján a hitünknek az a tartalma, hogy amikor Isten teremt, akkor egyben törvényt ad az anyagi világnak, és az ember ezeket a törvényeket nem megalkotja, hanem mindig csak fölfedezi. Megint banális példát mondok, hogy két hidrogén atom és egy oxigén atom álljatok egymás mellé, akkor ebből víz lesz, H2O. Ezt az ember nem alkotta ezt a törvényt, hanem ezt fölfedezte, hogy a teremtésbe ez bele van írva. Na most ennek az analógiájára úgy tekintünk az emberi erkölcsre, hogy amikor Isten kinyilatkoztatja a törvényeit, a parancsait az ember számára, akkor ezáltal rendet akar adni az ember életének. Tehát rendet akar Isten a teremtésben is, és rendet akar Isten az ember, a szabad akaratú ember életében is. És a hit alapján még azt is mondjuk, hogy amikor Isten a saját parancsaival az ember elé áll, akkor ez egyben teofánia is, tehát Istennek a személyes megjelenése is, mert ezekkel a követelményekkel nyilatkoztatja ki azt, hogy az ember milyen magatartásokkal lesz méltó ő hozzá, és milyen magatartásokkal válik az ember méltatlanná Isten képviseletére. És kinyilatkozódik az, hogy minél jobban megtartjuk ezeket a törvényeket, annál személyesebben megismerjük a Teremtő Istent, és minél jobban megtartjuk ezeket a törvényeket, annál inkább képviseljük Istent a teremtett világban. Tehát a hívő gondolkodás azt mondja, hogy nem csak, hogy isteni eredetűeknek kell tartanunk ezeket a törvényeket, hanem ezen törvények által az ember jobban megismeri az Istent, és jobban össze tudja kötni Istennel az életét. A Krisztus hívő gondolkodás még újabb, mélyebb szempontot tud adni nekünk. Már szóba került az egyes parancsoknál, hogy ugye a 10 parancs közül egészen pontosan 3-at ugye Jézus a hegyi beszédben átértelmez. Mondatott a régieknek, ne ölj, én azt mondom, már az is öl, aki a szavaival öl, tartalmilag idézem. Mondatott a régieknek, tartsd meg az Istennek tett esküdet, én azt mondom, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Mondatott a régieknek, hogy ne törj házasságot, én azt mondom nektek, hogy már az is házasságot tör, aki szívében vágyjal asszonyra néz. Tehát Jézus a 10 parancsnak pontos egységeit átértelmezi, és ezzel, mint már hangsúlyoztam, amikor ez szóba került, tulajdonképpen az emberi erkölcsöt kiszabadítja a normák teljesítéséből. Fordított gondolkodással úgy lehet ezt világosan látni, hogy ugye az Ószövetségben Jézus előtt valaki megkérdezte magától, hogy teljesítettem az 5. parancsot, nem öltem meg senkit, teljesítettem. Jézus után mondhatjuk-e azt, hogy teljesítettük az 5. parancsot? Nem mondhatjuk, azt mondhatjuk, hogy igyekeztünk teljesíteni, de még jobban tudjuk teljesíteni az életnek a megóvását és tiszteletét. Tehát ezek szerint Jézus a 10 parancsot ugye belerakja a norma erkölcsből a cél erkölcsbe, belerakja a tökéletesedés távlatába, és ezáltal az egész emberi életet fölemeli. Az egész keresztény élet nem más, mint erkölcsi fölzárkózás, folytonos belső fölzárkózás a Jézusi követelményekhez, folytonos megtérés és megtisztulás, hogy az ember otthagyja a gyarló bűnös múltját, elfogadja Jézustól a bűnbocsánatnak az ajándékát, és újrakezdi a hűségnek a küzdelmét, ami nem más, mint folyamatos beöltözés Jézus Krisztusnak a lelkületébe. Tehát ahogyan az ószövetségi ember, a hívő ember, amikor megtartja Isten parancsait, akkor egyre jobban megismeri Istent, és egyre jobban képviseli Istent. Az új szövetségi ember, amikor megtartja a Jézus által átértelmezett parancsokat, akkor egyre inkább belehelyezi magát Jézus Krisztusnak a lelkületébe. És ezt azzal a példával szokás szemléltetni, hogy mint amikor ugye, kötéltáncosok mennek a dróton, és hosszú rudat tartanak a kezükben, és egyensúlyoznak, és az ember ugye csodálja őket, hogy micsoda magasságban szédítő mélységek fölött átmennek az egyik oldalról a másikra. És akkor képzeljük el, hogy egy kötéltáncos leszól én hozzám, hogy gyere barátom, ülj a nyakamba, és én át foglak vinni téged a túlsó oldalra. Most ez a keresztény élet, hogy tökéletesen odaadom magam Jézus Krisztusnak, hogy ő bemutatta a bűn nélküli életet, hogy átment az emberi élet szakadékai fölött, bűn nélkül és az atyához jutott el az örök beteljesedésbe. Ha én Jézus nyakába ülök, és nem féltem magam, és ijedtem be, nem ugrok le róla, akkor engem át fog vinni a mennyei atyához, és segít abban, hogy a nagy bűnöket kiküszöbölve Isten akarata szerinti életet éljek. Még egy megjegyzést mondhatunk ehhez a gondolatsorhoz, hogy a 10 parancs azért is kinyilatkoztatott törvényrendszer kell, hogy legyen, mert az idők változásaitól függetlenül tökéletesen lefedi az ember életét. Ezelőtt 3300 évvel Mózes kinyilatkoztatta a 10 parancsot Isten önközlése alapján. Azóta mennyit változott a világ, a társadalom, a ruházkodás, a hétköznapi élet, a technika, a közösségi élet, az utazás, mindenben megváltozott az ember élete. És mégis ezzel a 10 parancssal teljesen le lehet fedni az ember életét. Nincs olyan modern probléma, ami valamelyik parancshoz ne lenne oda köthető, és ne lehetne Jézustól e tekintetben is útmutatást kapni. Sokszor szóba került, hogy minden egyes parancs tulajdonképpen az első parancsnak a részletezése. Mert az első parancs mondja ki a lényeget, hogy idegen Istened ne legyen ember, csak engem Istent tarthatsz Istennek, engem, aki kihoztalak téged Egyiptomból, tehát aki megmentettelek, megváltottalak, és ezt jelképesen úgy kell lefordítanunk, hogy nem az egészségem, nem a diplomám, nem a jó hírnevem, nem a gazdagságom, nem a szerelmem, nem ezek az isteneim, a legnagyobb értékeim, hanem a legnagyobb értékem az az Isten, aki megváltott, és hogyha ő az én alapvető értékem, akkor ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy minden földi érték relatív értékké változik. Érték marad, de nem abszolutizálódik, hanem relatív érték marad. Másrészt pedig az is következik ebből, hogy minden földi értékbe bele tudjuk vinni az Istennel való szövetséget. Tehát akár a másik nemmel való kapcsolatunkba, akár az anyagi javakkal való viszonyunkba, és így tovább. Ahogyan jöttek sorra a parancsok, mindig újra és újra végig mondtam, hogy az első kimondja az alaphelyzetet, csak Istent szabad Istenként elfogadnunk és neki szolgálnunk. És ezt kell belevinnünk a második parancs által a beszédbe, a harmadik parancs által az ünneplésbe, a negyedik parancs által a szülők tiszteletébe, az ötödik parancs által az emberi élet tiszteletébe, a hatodik és kilencedik parancsok által a másik nemmel való kapcsolatunkba, és a hetedik, tizedik parancsok által az anyagi javakkal való viszonyunkba. Egy egész emberi életet kér tőlünk ez a Jézus által átértelmezett 10 parancs, de az az ígéret, hogy ez által tudja Isten, Ezekiel próféta jövendőlése alapján, ugye kicserélni a kő szívünket és a saját hús szívét, az érző szívét nekünk ajándékozni. Minden erkölcsi erőfeszítésünkben az az alapvető célunk, hogy egyre jobban olyan viszonyt alakítsunk ki Istennel, amilyen Jézusnak volt, és egyre inkább olyan viszonyt alakítsunk ki a másik emberrel, amilyen kapcsolatban Jézus élt a másik emberrel. Milyen viszonyban volt az Istennel, egyrészt az engedelmesség, másrészt a bizalom kapcsolatában. Milyen viszonyban élt az emberekkel, a segítés, a jó szándék, az adakozásnak a viszonyában. Minden erkölcsi cselekedetünkkel ebbe a Jézusi viszonyrendszerbe építjük bele magunkat. Végezetül még két fontos vonatkozást kell megemlítenünk. Az egyik, hogy a parancsok által nyilvánvalóan Isten kötelező dolgokat is kér tőlünk, és nincs kivétel se egy ember életében, se egy ember konkrét élethelyzetében. Ezeket a parancsokat mindig meg kell tartanunk. Az Isten imádása, a vasárnap megszentelése, a szülők tisztelete. Nincs olyan helyzet, amikor fölmenthetjük magunkat a pozitív parancsok teljesítése alól. A negatív parancsok pedig ugyanilyen kizárólagos érvényűek. Nincs olyan élethelyzet, amikor indokoltá válna akár a lopás, akár a paráználkodás. Ezek egyetemesen kijelölik az emberi életnek a határait. Isten akaratának a teljesítését csak ezen határokon belül lehet megvalósítani. Márpedig, hogyha ezek ugye, Istentől ajándékba adott parancsok, akkor a másik fontos megjegyzésünk az, hogy ezeket mindig ajándéknak kell tekintenünk. És nagyon sokszor ki kell küzdenünk az életünkben, nehéz helyzetekben azt az alapvető bizalmat, amivel a kísértésnek ellen tudunk mondani. Mert a kísértés ajánlja mindig azt, hogy ne úgy akarjál ember boldog lenni, hogy Isten parancsait megtartod, hanem akarjál úgy boldog lenni, hogy majd te megmondod magadnak, hogy mi a jó, mi a kellemes és mi a hasznos. A kísértésnek mindig az a lényege, hogy úgy állítja be az ember szemében a konfliktust, hogy Isten nem engedi, hogy boldog legyek. Nehéz vagy sokszor megtarthatatlannak tűnő parancsokkal akar engem szabályozni, nem engedi, hogy boldog legyek. Ki kell küzdeni, és sokszor ki kell küzdeni az életünkben azt, hogy egyrészt Isten parancsai megtarthatók, kettő, Isten parancsai ajándékok megtarthatók, nyilvánvalóan természet fölötti segítséggel. Ezek a parancsok nem mondanak ellent az emberi észnek, a rációnak, de van egy többlet bennük, amellyel az emberi ész és ráció fölé emelkednek. Ezek természet fölötti parancsok, és csak akkor tudjuk ezeket teljesíteni, hogyha természet fölötti segédeszközöket veszünk figyelembe, a segédeszközökhöz nyúlunk. Ilyen például az imádság, akár a böjtölés, de ilyen például a szentségi élet, a bűnbocsánatnak a gyakorlata. És a parancsok megszabadítanak minket, fölszabadítanak minket minden más függőségtől. Azzal, hogy ha valaki az isteni útmutatásoknak bizalmat ad, ezáltal kikerül mindenféle más függőség alól az ember, és szabaddá válik akár a gyengeségeinek a legyőzésére, akár pedig nagy igazságok fölfedezésére és megtételére. A 10 parancsnál az ószövetségi örökségből kell mindig kiindulnunk, de mint nagyon sokszor hangsúlyoztuk, mi már a Jézus által átértelmezett és beteljesített 10 parancsra kell, hogy alapozzuk az erkölcsi életünket. Nem elégedhetünk meg azzal az életszentséggel, amit eddig kiharcoltunk és kialakítottunk. Még mindig tudunk növekedni, még mindig tudunk nagyobbá válni. Ha pedig erre törekszünk, akkor életünk valóban az ószövetségi eredeti 10 parancs értelmében, ugye 10 szó lesz, vagyis 10 ige, 10 olyan isteni megszólalás, amire mi mindig erkölcsileg adunk választ. Olyan felszólító, meghívó isteni szavak lesznek ezek, amelyek az egész emberi életünket várják válaszul. Ha erre törekszünk, akkor életünk állandó párbeszéd lesz a minket Jézus által megszólító és megváltó Atyaistennel. Állandó kapcsolat lesz az erkölcsi életünk is Istennel. Állandó tanúskodás lesz az életünk Jézus igazáról, és miközben ezt az egész 10 parancs szerteágazó és mégis átlátható és egyszerű erkölcsi rendet éljük és kóstolgatjuk, egyre jobban bele tudunk érlelődni Jézus Krisztusnak a lelkületébe. Jézusnak a lelkülete az Isten és ember szeretetben tökéletesen megmutatkozott. Mi, amikor a 10 parancsot erkölcsi életünk alapjaként elfogadjuk, akkor ebben az Isten és ember szeretetben való növekedésre és tökéletesedési vágyra mondunk állandóan és sokszorosan igent. Amikor a zsidó teológiában szereplő 10 parancssal foglalkoztunk, már utaltam egy nagyon kedves zsidó legendára, amely így szól, hogy a teremtés végén az angyalok megkérdezik Istent: mondd, mi lesz ezzel a teremtett világgal? Isten azt válaszolja: ha Izrael elérkezik a sínai hegyhez, és megtörténik a kinyilatkoztatás, akkor a világ fennmarad, ha nem, akkor visszasüllyed a káoszba. Ezzel arra utal ez a zsidó legenda, hogy a világ csak akkor marad fönn, hogyha Isten a törvényeivel meg tudja ajándékozni az embert. Enélkül az ember káoszba fordítja a saját elképzelései szerint, a saját össze-vissza erkölcsei szerint a világot. Most, hogyha ezt keresztény talajba átültetjük, akkor azt kell mondanunk, hogy az a keresztény, az az ember, aki megérti és átlátja a Jézus által beteljesített 10 parancsnak az igazát, csak az az illető tud meglátni, kialakítani a saját életében, és képviselni a világban egy magasabb rendű erkölcsöt, egy olyan erkölcsöt, ami nem csak, hogy nem engedi, hogy a világ szétessen, hanem hogy a világ egyre inkább az Isten akarata szerinti beteljesedés felé haladjon.